Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombati Isten tiszteleten, és külön nagy szeretettel jutott.
Köszönöm.
Jó voltál nálunk, de jó, hogy itt vagy. És hát keressük ki a 218-as számú éneket. 218-as számú éneknek a, hát mind a négy első kori rövid versek.
Köszönjük azt, hogy ezt a csodát megmutathatjuk,
erről a csodáról emlékezhetünk majd. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. És most ezen az Isten tiszteleten minden érzésünket, minden sóhajunkat, irigyéjét ajánljuk fel, és a Szent kezedbe tesszük az életét a Te kegyelmed által.
Amen.
Valaki még akar beletenni, mert most kiraktuk.
Jó, igen. Jó. Mi van, beraktuk.
Jó.
Elküldtem, ott írjának azt a képet, hogy a gyülekezet imádkozik.
Jó.
Hát, ha talán jelent egy kicsit elkirem neki, hogy mellette vagyok.
Ott van a mobilja?
Igen. Már ott írjának, aki...
Ja, értem.
Otéliát lehet, hogy ismerhet is.
Ott van vele, Otéli.
Igen.
Hálaigét a 128. Zsoltárból olvasom. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Bizony, kezed munkáját teszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csepenték asztalod körül. Íme így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr Sionról, hogy boldognak lássa Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglássad fiaidnak fiaid, békesség legyen Izraelnek. Imádkozzunk. Drága égi atyánk, hálás a mi szívünk, hogy gondot viselsz rólunk, érdemtelenségünk ellenére meghallott sóhajunkat, kéréseinket, erőt adsz a mindennapi munkához, feladathoz, kérendeled a fizikai és a lelki táplálékot is. Köszönjük, hogy erőt adsz, köszönjük, hogy munkát adsz, köszönjük, hogy szeretet adsz szívünkbe egymás iránt. És köszönjük, hogy Te csodálatos Isten vagy, aki imádatra méltó, a mi hódulatunk a szeretetünkre. Segíts, Urunk, hogy úgy tudjunk Téged szeretni, hogy, ahogy Te szeretsz minket, vagy legalább megközelítőnek, hogy ki tudjunk ebben a szeretetben teljesedni. És ez a szeretet át tudja embertársainkat is ölelni, akik most nincsenek itt közöttünk. Irgalmas, szerető, adakozó gyermekeid lássunk, hozzád hasonlóak. Add, Urunk, hogy jól tudjuk felhasználni az otthon maradott részt, és add azt is, hogy amit most a Te asztalodra helyeztünk, rendeltetési helyére jusson. Még egyszer köszönjük, hogy fenntartod életünket, és a mindennapokban gondolt viselsz rólunk. Kérünk most szombat ünnepésünkön is, légy továbbra is velünk, áld meg ezt a szent neked félretett napot is ad, hogy felüdülve az ige hallásától egyre közelebb tudjunk hozzád és egymáshoz kerülni. Drága fiadért kértük. Amen.
Amen.
Kérjük, legyen szeretettel köszöntünk. És hát jó Isten szolgálatodat.
Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy most kicsit többen vagytok, mint amikor múltkor voltam itt. Csak pont Ilike hiányzik, aki itt volt. Hordozzuk majd őt, ahányszor eszetekbe jut az Isten tisztelet alatt is, imádkozzatok, emlékezzetek meg róla. A mai alkalommal a Isten hatalmas, csodálatos megváltási tervéről fogunk közösen gondolkodni. Hoztam, bevallom nektek, nagyon sokat kutattam Ellen White-nál, és amit összeszedtem, az 17 oldal lett volna, illetve meg is van a gépemen. Abból négyet lecsökkentettem, és a négyből is sokkal kevesebbet fogok elmondani, mert hát akkor ugye itt ülnénk egész nap, de higgyétek el, hogy egy csodálatos témakör, és én is nagyon sokat tanultam még pluszba hozzá, ahhoz képest, amit korábban tudtam. Ugye a Bibliában arról olvasunk, hogy nem csak a teremtést, hanem Isten a helyreállítás munkáját is jó kedvében tette. Ezt csak azért hívom föl erre a figyelmet, mert ugye a teremtéskor is, és a helyreállításkor is Isten tudta, hogy a fiát fel fogja áldozni. És Istennek olyan fontos volt, hogy mi elveszett teremtményei visszakerüljünk, és majd együtt lehessünk vele a mennyben és az örökké valóságban, hogy erre előre tekintve jókedvűen tette mind a teremtést, mind pedig a helyreállítást. Ilyen monumentális, hatalmas tervet még az el nem bukott világok lakói sem láttak, hallottak sohasem. Az az Isten, aki az egész világegyetemet alkotta, benne a mi galaxisunkat, a mi naprendszerünket is, és még ki tudja milyen csodákat, az az Isten hozta létre ezt a nagyon nagy monumentális tervet. Ézsaiás 46. rész 10. verse megfogalmazza, hogy ez egy olyan terv, amelynek a kezdete és a vége is biztos kimenetelű. Úgy mindig eszembe jött, hogy mi emberek, mindjárt olvasok is majd Ézsaiás 46. fejezetének 10. versét, de hogy mindig eszembe jött, hogy mi emberek tervezünk, de hát az órunkig se látunk, és a terveink közül van, ami végbe megy, és hát nagyon sok minden változik, alakul, formálódik, attól függően éppen, hogy sikerült, mennyire sikerült együttműködni Istennel, és mennyire tudtuk befogadni az ő gondolatait, ugye ettől függ egy tervnek a véghezvitele. Itt viszont azt olvassuk Ézsaiás 46. fejezet 10. versében, hogy mivel Isten mindent előrelátott és ismert, ez a terv, ez biztos, és most olvasom is. Tehát a 46. fejezet 10. versét. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez egy csodálatos ígéret, Isten azt mondja, hogy ő tudja pontosan a múltat, a jelent és a jövőt, ő az időtlenségben lakozik, és ezért előre tudja, ismeri, hogy hogyan fejeződik majd be ez a hatalmas mű. Ugye időben és terjedelmében is monumentális ez a terv. Az egész földi történelmet átöleli, magába foglalja, és Efézus első fejezet 9-től 11-ig terjedő versében azt is elmondja, hogy egy biztos menetrendet és időrendet is tartalmaz, amit ugye Isten pontosan ismer. Mindig eszembe jut, ugye mi, akik már így tényleg a utolsó küszöbén élünk az emberiség történelmének, a bűn történelmének, hogy mi úgy látunk, mint ahogy Ellen White leírja, hogy mint egy szőnyeget. A szőnyegnek csak a hátsó felét látjuk, ahogy a fonalak erre meg arra mindenfajta színbe keresztezik egymást, de nem látjuk benne az értelmet, csak utólag esetleg visszatekintve, hogyha Jóisten tanácsát és értelmét kérjük. De Isten a színét látja, a tökéletes mintázatot, a tökéletes vonulatot látja abban a szőnyegben, és ugye a megváltási tervben is. Keressük meg Efézusi levélből az első fejezet 9-től a 11-ig terjedő verseket. Tehát Efézusi levél első fejezet 9. verstől olvasom. Megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, tudjátok, úgy is fordítható a görög, hogy előre elrendelt magában. És figyeljünk oda a jó kedvére. Olyan, annyira megható, hogy a Jóisten mosolyogva nézle ránk. Jó kedvében tette mindezt. Az idők teljességének rendjére, itt fordíthatjuk úgy is, hogy tervére nézve, hogy ismét egybeszerkesz magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése, vagy előre elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik. Krisztusban van tehát összeszerkesztve minden. A jó is, meg a rossz is, ez a hatalmas nagy küzdelem. Már akkor is monumentális lenne a terv, ha csak a birodalmak, az egyetem megjelenő birodalmak, vagy világbirodalmak lennének benne, sűríteni magába, ahogy Nabukodonozor látta. De ez sokkal több, sokkal terjedelmesebb, sokkal mindenre kiterjedőbb ez a megváltási terv, különlegesebb. A legapróbb mozzanatokra is kiterjed. Minden emberi élet kicsi mozaikja benne van ebben a megváltási tervben. Még sehol se voltunk, amikor Isten már pontosan tudta, hogy létezni fogunk, hogy élünk, milyen döntéseink, milyen jó és milyen rossz döntéseink lesznek, és ezeket mind-mind beleillesztette. Ugye az őskorban hosszan élt, például Matuzsálem vagy Metusilla 969 éve is benne van, de benne van a kicsi nyúlfarknyi életek is ebben a megváltási tervben, és annak minden mozzanata benne van. És még ennél is több, még ennél is sokkal fontosabb, hogy benne van minden emberi döntés. Tehát Isten előre láttad a jó és rossz döntésünket. Benne van minden kimondott szó. Benne vannak a cselekedeteink ebben a megváltási tervben, amiket Isten mind-mind szépen összeterelt, és az ő segítségét bele-bele illeszgette ebbe a hatalmas tervbe. A szabad választást is figyelembe vette Isten. Azt, hogy ki milyen úton és módon halad az ő földi kapott emberi életében, és a szabad választás minden jó és minden rossz döntését is belefésülte, beleszerkesztette, lefektette ebbe a megváltási tervbe. Péter apostol első fejezetében a 18-tól 20-ig terjedő versekben, én most csak idézek belőle, írja, hogy örök idők előtt elkészült ez a megváltási terv. Örök időknek előtte. Pontosan ez mikorra tehető, majd megtudjuk, hogyha a Jóisten megsegít, és ott leszünk a mennybe. De mindenesetre a mi világunk létrehozása előtt megvolt már. Minden le volt fektetve. És még egyszer mondom, ez ugye azt jelenti, hogy a mi szabad választásunk benne volt. Tehát gondoljátok el, ma több mint 7 milliárd ember él a Földön. Olvastam valahol egy ilyen kutatásban, hogy állítólag több mint 51 milliárd ember élt a Földön, de hogy ténylegesen mennyi élt, hát ők is csak feltételezéseket mondanak, nem tudni. De ha tényleg ennyi lenne, vagy ki tudja még mennyi ember élt, mert hiszen ne felejtsük el, most is születnek és meghalnak emberek, ugye? Ez történt az egész emberiség történelme során. Tehát, hogy pontosan mennyien voltunk, azt nem tudni, de hogy az összes ennyi milliárd embernek az összes döntése, az összes szava, az összes cselekedete bele van illesztve, hát ez valami egészen döbbenetes, és közben Isten úgy alakítja, csak gondoljunk arra, hogy találkozások jönnek létre, és nincs semmi véletlenszerű, mert Isten előre látta, hogy hogyan történik, és tudta, hogy hol kell közbelépni, hol tud segíteni, hol tudja változtatni és alakítani a mi életünket, mert Isten előre ismerte a megváltási tervet. És megtervezte még a mi világunk létrehozása előtt, hogy hogyan lehet mindannyiunknak mentési tervet készíteni, hiszen minden egyes ember számára megvan ebben a megváltási tervben a megmentésének a terve. Isten és Krisztus is előre látta Lucifernek a hitehagyását. Előre tudták, hogy milyen következményei lesznek, hogy hány angyal fogja ebben őt követni, és hogy kik lesznek, akik hűségesek maradnak ebben a hatalmas küzdelemben. Ennek tudatába teremtette meg magukat az angyalokat is, és ennek tudatába teremtette meg a földünket is. És annak ismeretébe teremtette meg a földünket, hogy tudta előre, hogy az ember is hitehagyóvá válik. És tudta előre, hogy hányan fognak majd végleg ellenállni. De tudta azt is, hogy hányan fognak viszont engedni az ő jó lelkének, hányan fognak majd Krisztusra feltekintve meggyógyulni, és alkalmasakká válni a mennyre. A Biblia ezért ír a Jelenések könyve 13. rész 8. versében, hogy a bárány megöletett a világ alapítása óta, hiszen ebben a tervben már le volt ez fektetve, és minden pontról pontra menetrend szerint teljesedett. Tudta, hogy Krisztus áldozatával, és ugye a fiában önmagát is feláldozta, tudta, hogy helyre lehet hozni azokban, akik engednek neki. Mindig az jut eszembe, amit az 5. bizonyságtétel kötetben olvastam, ahol Sátán azt mondja Istennek, hogy ezek azok, akik be fogják tölteni majd a megtört sorokat, ugye ez egyharmad angyal köztük Luciferrel, Sátánnál vált Luciferrel, együtt törték meg az Isten teremtésének a sorait, és azt mondja, hogy ennyivel fogunk pótlódni, tehát az emberiségből ennyi fog majd meggyógyulni, ugye ebből lehet levonni, ebből a bizonyságtételből, és azt mondja, ezekkel akarod betölteni, ugye ön cinikusan, gúnyosan mondja, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ahogy Isten meggyógyít bennünket, az emberiség történelme alatt, akiket meggyógyít, azok mind-mind betöltik majd az angyalok által hát megtört és lecsökkentett sorokat. És ne felejtsétek el, hogy milliárdszor milliárd angyal van. Tehát ezért szerencsére nem tudjuk pontosan, hogy hányan gyógyulnak meg az emberiség közül, de egy biztos, hogy Isten mindenki számára elkészítette a mentési tervet, és csak attól függ, hogy ki az, aki ezt a mentési tervnek a lépésről lépésre való útját követi, és ki az, aki végül teljesen ellenáll. Isten azt is tudta, hogy mik a Sátán terve, ugye ne felejtsük el, Sátánnak meg bukási tervei vannak, tehát minden emberre szabott bukási tervei. Előre ismert ezeket a terveket, és tudta, hogy kegyelme, tanítása, emberi követők és angyali segítők mellett kik azok, akik engednek neki, és kik azok, akik végig ellen fognak állni és elveszni. És mindazokat, és ez az egyik legszebb része a Bibliában, ez a kicsi evangélium, mindazokat, akik engednek neki, és vállalják az Isten akaratának a követését, életüknek bármely részében, ugye például az egyik lator, azt tudjuk, hogy ott a kereszten gyógyult meg, és ott a kereszten adta át az életét. Tehát kik azok, akik választják, és kik azok, akik ellenállnak, és azok, akik választják Isten akaratát, azokat előre tudta, hogy minden próba, minden nehézség, minden betegség, minden szenvedés előre segíti abban, hogy végül ott legyenek az ő örökkévaló országában, ahol se fájdalom, se gyász, se kiáltás nem lesz többet. Római levélben olvashatjuk ezt a szép részt, és ha ebbe akarunk tartozni, akkor ebbe fogunk tartozni. Ugye az akarás az azt jelenti, hogy együttműködünk Istennel. Római levél 8. fejezetéből olvasom a Fiohé evangéliumot, a 28. verstől a 30. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, mindent javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. És most így a görögöt megfogalmazom másképp is, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Ugye ma beszélgettünk sok mindenről, de különösen Ilikéről. Minden együtt munkálkodik a jóra. Mi emberek csak tényleg azt látjuk, amik a szemünk előtt van, de Isten mindent lát. És Isten nagyon is várja, hogy együttműködjünk az ő tervében, akár imádsággal együttműködjünk ebben a tervében. Tehát azt mondja, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, vagy előre ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához, zárójelben mondom nektek, jelleméhez, gyönyörűséges jelleméhez, hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafik között. Ugye itt nem időbe való elsőszülöttségről van szó, hanem mintegy 4000 éves volt az emberiség történelme, amikor Jézus eljött, hanem őre áttekintve születhettünk újjá, őre áttekintve kapunk majd új testet is, mennyei testet is, tehát őre áttekintve. Tehát ő volt ilyen értelemben elsőszülött a sok atyafik között. És azt mondja, akiket pedig előre vagy eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. És kiket lehet megdicsőíteni? Hogyan lehet egy embert megdicsőíteni? Hát úgy, hogy Krisztus van benne, és Krisztus dicsőíti meg tulajdonképpen ezáltal. Tehát ez a kis evangélium, és azt mondja, hogy Isten előre ismerte a mi szabad választásunkat, és hogy hogy megyünk át ezen az úton, és a megváltási tervben minden, de minden azt segíti, azt munkálja, hogy mi végül célba érjünk, és győztesek legyünk, és Krisztus ábrázatához hasonlatossá váljunk. Nagyon bonyolultnak tűnik a megváltási terv, hogyha megpróbáljuk át több milliárd embernek a döntése, a szava, a cselekedete mind benne van. Nagyon, és ne felejtsük el, a megformált gondolat is benne van, hiszen a gondolkodás módban kell megtisztulnunk. És Ezékiel, ahogy leírja, emlékeztek Ezékiel első fejezet 8 és 16. versébe, hogy Isten kérubokon jelenik meg, kérubok között jelenik meg, és szárnyakat látott, és kerekeket látott, és a kerekek nagyon különlegesek voltak, mert úgy egymásba voltak fonódva, és a kerekek közepén is volt egy kerék, és a szárnyak alatt pedig egy emberi kezek voltak. Ezt látta Ezékiel. És Ellen White-tól idézem, és most hozom, amiket hát elmertem hozni, mert nem akartam mondom olyan sokat elhozni, de tudtam volna még sokkal többet is. Azt írja, ez a Nevelés című könyvben található, hogy a angol szerinti 177. oldalon, hogy a kerekek szerkezete annyira bonyolult volt, hogy első látásra úgy tűnt, mintha össze-vissza lennének, de később látszott, hogy teljes összhangban mozognak. A kerekeket mennyei lények hajtották, őket pedig a kérubok szárnyalat levő kéz tartotta meg, és irányította. Felettük zafír színű trónon ült az örökkévaló, a trón körül pedig az isteni kegyelem jele a szivárvány ívelt. És még egy ugyanebből a folytatásból, ebből a könyvből. Ahogy a kerékszerű szerkezetek a kérubok szárny alatti kéz irányítás alatt voltak, ugyanúgy az emberi élet eseményeinek bonyolult színjátéka is a mindenható Isten irányítása alatt van. A nemzetek harca és háborgása közepette ő irányítja a föld ügyeit, aki a kérubok fölött ül. Mi sokszor úgy látjuk, hogy emberek hoznak döntéseket, jó és rossz döntéseket, aminek igazán nem is látjuk a következményeit, de azt mondja, hogy minden Isten irányítása alatt van, miközben tiszteletbe tartja a szabad választást. Minden egyes ember szabad választását. És mindenkori ismerete alapján való szabad választását. Mit tudhatunk a megváltási tervről? Ellen White nagyon sokat írt róla, mint ahogy az előbb említettem. Hát először is azt írja, hogy minden tudományok tudománya. Az el nem bukott világok és angyalok tanulmányozzák, remélhetőleg velünk együtt. Aztán azt is írja, hogy ezt fogjuk tanulni az örök életben. Meg fogjuk érteni, hogy mikor és hogyan lépett közbe Isten. Ugye most a Bibliából nagyon sokszor látjuk az Ó vagy Új Szövetségbe, hogy Isten mikor küldött akár angyalokat, vagy mikor volt, hogy embereket, ugye beszéltük a szombatiskolában, hogy Péternek mikor kellett Kornélius házához menni. Tehát, hogy mindennek meg volt szabva a maga ideje pontosan. Filip mikor találkozott ugye az etióp főemberrel, az is időrendben volt, az is megfelelő volt. Ott majd az örök életben ezeket tisztán fogjuk látni, csak van egy nagyon-nagyon vigasztaló rész. Nem fogjuk látni a hibáinkat. Ha ott leszünk a mennyben, nem fogjuk látni azokat, amit rosszul csináltunk. Azokat már nem fogjuk tanulmányozni. Az elbukottakét sajnos, ugye azok sajnos, ugye az jó, hogy tanulmányozzuk. Azon keresztül megismerjük Isten kegyelmét, de a mi életünkben csak azokat fogja Isten megmutatni, amikor mi érkeztünk jókor jó felé. Tehát az a rész, amikor valamit rosszul csináltunk, az kimarad, és szerintem ez egy óriási kegyelem az Isten részéről, hogy nem fog rólunk megemlékezni. Mint ahogy most ugye a Bibliából Dávidról és sokakról is olyanokat is olvasunk, ami már ott a mennyben nem lesz az ismeretünk körében, mert Isten eltöröl minden bűnt a megváltottak életéből. Mi az, amit még olvashatunk Ellen White-on keresztül? Azt mondja, ugye a megváltási terv a Biblia központi témája, ami egyben Isten képmásának a helyreállítása és a teremtményeiben. Tehát ez a megváltási tervnek a központi témája. Olvasom a második oldalról egy pontot, ez a szintén a Nevelés című könyvben található, és figyeljetek, azt mondja, a megváltás művének a célja az volt, hogy helyreállítsa az emberben Isten képmását, visszavigye őt abba a tökéletes állapotba, amelyben teremtetett. De nem a mennyben, itt a földön, ezt jegyezzétek meg. Tehát még egyszer, azt mondja, hogy helyreállítsa az emberben Isten képmását, visszavigye őt abba a tökéletes állapotba, amelyben teremtetett. Persze nem testileg, hanem jellemben. A mennyei testet majd ezután kapjuk, ugye, amikor Jézus eljön, akkor kapjuk hozzá. De jellemben visszaviszi abba a tökéletes állapotba. Magyarul bűnnel együtt nem jutunk be a mennybe. Csak mielőtt elkeserednénk, hogy magunkra, ne tekintsünk most magunkra, mert akkor pillanatok alatt elveszítjük a reményünket, ne felejtsétek el, hogy Isten az, aki megtisztít. És ebben a hatalmas megváltási tervben nincs olyan, hogy valaki félkész volt, már Jézus jön vissza, és még valaki félkészen még ott van, pedig ő be akarna jutni a mennybe. Ő nem a balga szüzek közé tartozik, hanem az okos szüzekhez akar tartozni, csak még nem sikerült teljesen rendbe jönni. Mindennek megvan a maga szabott rendje, és Isten pontosan ezt is a megváltási tervben lefektette. Aztán egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Mindenki részt vesz a megváltási tervben, ugye ez az előbbiekből ki is derül, de most figyeljetek, mindenki maga dönti el a sorsát. Megint idézek egyet. Ez a Advent kiadó 1995-ben adta ki, a Szentlélek eljön reátok, az a piros könyvben van benne. Azt mondja, a megváltási terv szerint Isten, most figyeljetek, semmit sem tud tenni üdvösségünkért, míg mi nem működünk vele együtt. Hát ez azért egy nagyon nagy feladatunk van, és ez nagyon nagy kegyelem Isten részéről, hogy nem azt mondja, hogy na hát ti olyan kis buták vagytok, és olyan kis szerencsétlenek, hanem addig küzd velünk, amíg végre megvilágosodunk, végre fölfogjuk, hogy mit szeretne az Úr, és akkor együtt működünk vele, és eddig vagy ellenállunk, ugye? De amikor a Szentlélek megvilágosítja az értelmünket, az agyunkat, a szívünket, azt mondja, akkor dől el, hogy együttműködünk, vagy szándékosan ellenállunk. Tessék?
Pontosan.
Ez a lélek megnyitja az ajtókat abban a fejezetben, illetve azt hiszem, hogy az a maga az a oldalszám, tehát oldal, mert itt oldalszámot nem mond, csak ennyit, hogy az a cím ez a résznek, tehát a fejezet cím egy globális misszió, a lélek megnyitja az ajtókat. És a Szentlélek eljöri átok című könyvben található. Tehát még egyszer, ez egy nagyon fontos, hogy ha nem működünk vele együtt, semmit sem tud tenni értünk. Nem mintha Isten nem tehetne, mert ugye nála minden lehetséges, de a szabad választást ő mindvégig tiszteletbe tartja. Úgyhogy ezt jegyezzük meg. És ne várjunk a Jóistentől olyat, amit nem fog megtenni nélkülünk. Aztán magába foglalja a megváltási terv Isten fiának a megaláztatását, rágalmazását, halálát és feltámadását, amit ugye Isten előre látott. Ebből is olvasok egy gondolatot, és ez egy nagyon érdekes gondolat. Innen lehet egy picit visszakövetkeztetni arra, hogy micsoda rágalmazás folyt a mennyben is előre, és aztán akkor, amikor a Földön itt volt Jézus, hogyan rágalmazta Sátán és az elbukott angyalok Jézust. Azt írja, azért szenvedett testben, mármint Jézus, hogy megsebzett és megtört teste által befedezze a végtelen bűnöst. És most jön a fontos rész. Azt mondja, a kereszthalállal aratott győzelme örökre megtörte Sátán vádoló hatalmát a világegyetem felett. Tehát vádoló hatalmat tört meg. És azt mondja, hogy elhallgattatta állításait, melyek szerint Isten nem volt képes az önmegtagadásra, ezért arra az emberiségnek sincs szüksége. Tehát ahogy Isten megtagadta magát, mert adta a fiát, tulajdonképpen ezzel elhallgattatta Sátán vádoló hatalmát, nem hatását, hatalmát. És ezért volt az ugye, hogy akkor, amikor Jézus meghalt, akkor hullott alá az égből Sátán, addig még bejárása volt, többet már nem. Akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy ő milyen gonosz. És azt mondja, hogy ezért arra az emberiségnek sincs szüksége, mondta Sátán, de van, mert Istennek is volt. És mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Sátán tanulmányozta és tanulmányozza a megváltási tervet. Remélem, hogy nem többet tanulmányozza, mint mi magunk. Ezt a részt itt olvastam először, ezen én nem gondolkodtam korábban, ez a Selected Messages, vagyis a válogatott üzenetek első kötetében található. Azt állította, hogy ő volt az angyal, aki visszatartotta Ábrahám kezét, amint Izsákra irányította a kést, mondja Sátán. Figyelj, hazugság atya, úgy ne csodálkozunk, csak az ember újból és újból elámul, hogy mi mindent mond, nem? Tehát még egyszer, azt állította már, mint Jézusnak, hogy ő volt az angyal, aki visszatartotta Ábrahám kezét, amint Izsákra irányította a kést, és ez az angyal, mármint ő, most életének megmentésére jött. Nincs hát szükség arra, hogy belehajjon a gyötrelmes éhségbe, és rögtön látjuk, hogy akkor ez a pusztai megkísértés során az első megkísértésnél történt, mert majd ő is részt vállal a megváltási terv munkájában, és így megsegíti őt. Vigyázzunk, mert nem is tudjuk elképzelni, hogy micsoda ravasz fogásokkal jön. Tehát döbbenetes ravaszfogásokkal jön. Úgyhogy tanulmányozza a megváltási tervet, már amennyit ugye a Bibliából meg tud érteni, meg Ellen White írását olvassa, természetesen talán jobban, mint mi. Úgyhogy nagyon tisztába kell lennünk az Isten jellemével, az Isten akaratával, és mindazzal, amiket csak ezen a területen olvasni tudunk, még kapunk életidőt, hogy olvassunk és gondolkodjunk ezen, hogy ne tudjon bennünket becsapni. Egy nagyon szépet olvastam Ellen White-nál, azt írja, hogy a menny is egy iskola, nem tudom, ez kinek szép, ne rögtön a mai iskolára gondoljunk, amikor az embernek ebbe a fáradtságos teste, ugye visszahúzó a test, az agyunk sem működik úgy, ahogy kellene, ne erre gondoljatok, ott egy mennyei testben leszünk, és mennyei testben is tanította annak idején az angyalokat is. Tehát ez valami Csodálatos, gyönyörűséges dolog lesz, tehát akkor most ezek után még egyszer mondom, a Mennyis egy iskola, és tanulmányi terület az egész univerzum. Hát engem például a fekete lyukak nagyon érdekelnek, és még maga az, hogy hogyan, ugye ma már azért sok mindent tudnak a csillagászok, sok mindent tudnak a tudósok, persze csak a mi szemszögünkből és a mi kis buta véges agyunkon keresztül, de képzeljétek el, miket lehet majd tanulni az örökké valóságon keresztül. Tehát az egész univerzum a tanulmányi terület, és a tanár pedig a mindenható Isten. Hát tudjátok, azt hiszem ennél jobb iskolába. És még azt is írelem vált, hogy ennek az iskolának az egyik tagozatát alapította meg az Édenben Isten. És hogy amikor majd újra folytatódik, ugye az új Jeruzsálem alászáll az égbe, és az Éden is alászáll, akkor ez a tagozat újra megnyílik. Hát én ott szeretnék ülni. Lehet, hogy nem padokba fogunk ülni, lehet, hogy a zöld füvön fogunk, nekem teljesen mindegy, hogy hogy lesz. Én ennek, már mondtam is az úrnak, hogy én jelentkezem erre az iskolára, most még a nulladikon vagyok, mert még itt vagyok a földön, és még tudom, hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy én oda bekerülhessek abba az iskolába, ugye oda jellemfejlődés útján lehet bekerülni, de gondoljátok el, hogy a maga az Isten fog bennünket tanítani, avval a jósággal, tisztasággal, kegyelemmel, bölcsességgel, hát ez valami meghatóan szép gondolat. Aztán azt is ír Ellen White, hogy a megváltási terv alapján a világegyetem ugye látványosságával tesz bennünket, ezt tudjátok a korintusi levélből is, 1 Korintus 4.9 szerint is, és még egy kicsit olvasok erről is. Azt írja, hogy a Krisztus és a sátán között folyó küzdelem, ez a Pátrákek és Prófétában van, tehát között folyó küzdelem szintere, az a szintér, amelyen a megváltási tervvel megvalósul az egész világegyetem tankönyve. Tehát mi egy tankönyv vagyunk, tankönyvben levő csetlőbotló szereplők, ezt úgy hozzáteszem, és még így folytatja, a megváltás terve, amelyben az angyalok is vágyakoznak betekinteni, lesz a megváltottak tudománya és éneke az örökké valóság korszakain át. És ne felejtsük el, Istennél nincs unalom. Tehát az valami olyan izgalmas dolog lesz, és még énekelni is fogunk róla, Úgyhogy persze a jó tisztán szépen fogunk énekelni, úgyhogy előre örülök. Azt olvastam a Jézus életébe, hogy akkor tudok én is tisztán énekelni, amikor angyalok segítenek az éneklésbe, ők veszik át tehát hogy használják a hangszálagamat, és azért van az, hogy sokkal tisztában tudok énekelni egy igeszolgálat végén, mint az igeszolgálat elején, mert akkor már Isten jobban át tudott hatni. Ezt csak zárójelben mondtam. Kik előtt tárta fel Isten a megváltási tervet? Most csak egy pár szereplőt hozok. Ugye Énok előtt például ő látta előre a vízözönt. Csodálatos különben látni, hogy Énoknak ugye a leszármazotta volt Noé, és hogy hogyan tud egy Isten egy egész családot megtartani és vezetni, hogyha engedelmeskednek neki. Aztán Jákob is látta, ugye a létra látomásában feltárult előtte a megváltási terve, de nem teljesen, csak amennyire neki szüksége volt. És olyan érdekes, hogy leírja, hogy később Jákob belátta, hogy amikor a maga tervezte, a módon próbált segíteni Isten tervének megvalósítását, tulajdonképpen Isten terve ellen hadakozott és kerékkötő volt. Nagyon vigyázzunk, mert ő nem rossz szándékkal tett, amit rosszat tett, de nem a szíve szándéka, tehát nem gonoszságból tett ez, hanem butaságból tette. Úgyhogy vigyázzunk, hogy meg kell tanulni teljesen a Szentlélekkel együttműködni. Ez az egyik legfontosabb feladatunk most a rostálás időszakában, mert aztán ugye egyre erőteljesebben fog ez történni, de most meg kell tanulni a legapróbb dolgokban is együttműködni. Aztán Ábrahám is látta a megváltás tervet, amikor szerződést kötött Istennel. Következőt írja szintén a Pátrákek és Prófétákból idézem ezt a pár mondatot. Feltárult előtte a megváltás terve a nagy áldozat Krisztus halála által, valamint a dicsőséges eljövetele. Mondjátok, Ábrahám látta Jézus eljövetelét. Ez valami csodálatos, tehát a dicsőséges eljövetelt, tehát nem a földre születést, hanem a második eljövetelt. Ábrám látta az édeni szépségben helyreállított földet is, amelyet az ígéret a végső és tökéletes teljesedéseként örökkévaló birtokába ad Isten. Én nehogy azt higgyétek, hogy hát ő ilyen sokat látott, akkor tőle többet várhat a jó atya. Nekünk nagyon sok minden itt van a Bibliában. És még nagyon sok minden, ugye kér Pál apostol, nyissa meg Isten az ige ajtaját. Mennyi minden nem fedeztünk még föl, nem gondoltunk végig, nem próbáltuk ízlelgetni az Isten beszédét, hogy gyere, jobban és jobban megértsük. És hát ugye Ellen White írását is azért kaptuk, hogy egyre jobban tisztában legyünk, és egyre kevésbé tudjon az ördög bennünket becsapni. Tehát azt mondja, hogy Ábrám ilyen értelemben előre látta mindezeket, és látta aztán azt is, hogy amit nem az Isten eredeti terve szerinti volt, hogy el kellett szenvednie majdnem, ugye, hogy a saját fiának az áldozatát adni. Olyan sokszor ezt a keresztények se értik meg, hogy ezt Isten miért tette vele, pedig Ábrahám akkor értette meg igazán Jézus eljövetelét, első eljövetelét, és az életét, és a halálát, és a feltámadását, amikor ebben részt vett. De nem volt az eredeti terve szerint, csak, hát ugye Ábrám nem értette meg a saját feladatát. Ő teljesen hitte azt, hogy neki lesz egy gyermeke, egy fia, akitől majd aztán mérhetetlen sok nemzedék fog majd származni. Csak valamit nem hitte, valamit nem értett meg. És most ezt felolvasom, és mindenkinek ez legyen a tanulságára, mert mi olyan emberi korlátok között gondolkodunk. Következőt írja. Ez a megváltás történetében van, csak próbáltam a hangot lefolytani, remélem, hogy jól mondtam. Azt mondja, ha Ábrahám és Sára bizakodó hittel vártak volna az ígéret beteljesedésére, hogy fiúk születik, sok boldogtalanságot elkerültek volna. Most figyeljetek, hitték, hogy úgy lesz, ahogyan Isten ígérte. Sára is hitte, tehát Sára nem volt hitehagyó. Csak éppen azt nem tudták elhinni, hogy Sárának idős korában lesz fia. Sára javasolt egy tervet, ami által azt gondolták, hogy Isten terve beteljesedhet. Mindent végig teljesen el kell hinni. Tehát egy részét hitték, és a második részénél leblokkoltak. Pedig, ha Isten mond valamit, és ígér valamit, akkor az teljes mértékben igaz. Isten nem tud hazudni. Nem csak nem akar, nem tud. Ő az igazság. Aztán Saulnak, Izrael első királyának is feltárult a megváltási terve bizonyos része, és mégsem menekült meg. Sajnos nem menekül meg minden ember, és mégsem pazarlás a megváltási terv, az a monumentális terv, mégsem pazarlás. Ugye gondoljuk arra, hogy akik ellenállnak Istennek, tehát lehet, hogy egy darabig engednek, aztán teljesen ellenállnak Istennek, mint Káin, vagy mint Lucifer annak idején, mondjuk ő a mennyei megváltási tervben lehetett benne, nem a földi, de a földi tervben, ha végignézzük Saul, és még sorolhatjuk Hitlert, sorolhatjuk Napóleont, tehát akik teljesen ellenállnak, azoknak is egy darabig a megváltási terv működött olyan értelemben, hogy segítette őket a végső jó felé. De aztán végleg ellenálltak, és ugye végül teljesen a sátán bukási tervét teljesítették be. És azt mondja a Biblia, illetve azt mondja Ellen White is, hogy meg hát a Biblia is tulajdonképpen azt mondja, hogy ez Isten részéről nem pazarlás. Isten annak ellenére, hogy tudja, hogy ki fog elveszni, ennek ellenére maximálisan mindent megtesz mindenkiért. Ezt mi, én nem tudom, úgy végig gondoltam, hogy én nekem nagyon nehéz lenne. Én valakiről tudnám, hogy felesleges érte dolgozat, nem megyek, akkor megyek másfelé, nem? Legfeljebb imádkozom érte, maximum. De Istennél nincs így, Isten maximálisan megtesz azokért is mindent, akikért hiába. Mert Isten a szeretet, és nem tudja önmagát megtagadni sem. Aztán az sem pazarlás, és ez sajnos már kicsit hozzánk is szól, amit Efézus levél második rész 10. versében olvashatunk, hogy Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket. Aztán, hogy mennyit használtunk ki ebből, hányszor léptünk bele, hányszor nem, ez sem volt pazarlás, ez is benne van a megváltási terve, és hogyha valamelyikünk nem tette meg, amit kellett volna, Isten küldött valaki mást, aki viszont megtette. Tehát ő tudta előre, hogy végül lesz valaki, aki majd csak elvégzi azt a szolgálatot, ha nem angyal, hanem ember, aki végül hajlandó belelépni abba a jó tervbe. Keresjük meg Efézusi levél 2. rész 10. verset, és ez is egy olyan imádság, amit azt hiszem jó lenne, ha nem felejtjük el, mert az ördög szeretné kitörölni az agyunkból, hogy naponta imádkozzunk ezért. Hogy észrevegyük, Mert sokszor az ember egyszerűen elgondolkodik valamin, vagy olyan sors dolgok érik, olyan csapások is érik, hogy egyszerűen nem figyel oda, és a saját bánatába, bujába elmerül, és kihagyja ezeket a lehetőségeket. Efézusi levél 2. rész 10. verse így szól. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hát úgy mondtam is az Úrnak, hogy nem tudom, hogy mennyit hagytam ki, de nagyon szégyellem. De egyáltalán nem az, hogy én most ezt fölfogtam és megértettem, ez nem jelenti azt, hogy a jövőbe biztos belelépek mindenbe, nekem ezért imádkoznom kell. Tehát ezért azt hiszem napról napra jobban érzékeljük, hogy a Szentlélek vezetése mindennél fontosabb. Mindennél gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket vezesse ő. És ezért viszont nagyon komolyan kell imádkozni. Tehát nem szabad sodródni, nem szabad ezen a területen visszaesni. Mert akkor, hát azon kívül, hogy az Úr nem hagy magunkra, de mennyi minden nem teljesül miattam vagy miattunk a megváltási tervben. Mindenki számára tehát elkészült a jó cselekedetek terve, és jó lenne, ha mától kezdve, vagy tegnaptól kezdve ezeket mind végrehajtanánk. Ne felejtsük, hogy mindenkinek megvan a kijelölt helye ebbe a terbe. Szombatiskolán elhangzott, hogy nem kell mindenkinek igehirdetőnek lenni, apostolnak lenni, gyógyítónak lenni, vagy akár nem tudom, hogy jó kertész lehet valaki. És ez mindenkinek megvan a kijelölt helye ilyen szempontból is. Ahol a legjobb neki, amire az Jóisten alkotta, teremtette, ahol a legboldogabb, ahol a leginkább ki tud bontakozni, fejlődni tud. Aztán lehet, hogy az ember kiküzdi, hogy valami más helyre kerül, és ott nagyon rosszul érzi magát, és az emberiség többsége szerintem nem a helyén van. De jó lenne, ha mi a helyünkön lennénk minden szempontból. Még a missziónak is megvan a maga helye, hogy ki hol tudja legjobban megállni a helyét, és erre oda kell nagyon figyelnünk. Tehát nagyon-nagyon sok imádságra készített bennünket a jó atya, hogy tényleg megtanuljunk vele együtt járni. Isten terve szerint Isten nagy munkáját emberek fogják végezni, akik elkészítették magukat, hogy jó vagy gonosz szerepet töltsenek be. Hát ugye úgy készítettük el magunkat, hogy együttműködtünk Istennel, vagy ellenálltunk Istennek. Tehát akik elkészítették magukat. Azt mondja, senki sem kényszeríti őket erre az útra. Nem elkerülhetetlen, hogy a gonoszság eszközeivé váljanak, amint Káin is elkerülhette volna. Ez a Szemle és Hírnök 1900-as számában jelent meg. Tehát nem igaz, hogy ugye sokan mondják, protestáns felfogás, azt mondják, hogy minden eleve el van rendelve, predesztináció tanítása, és hogy hát mit tehetünk mi Isten akarata ellen. Istennek az akarata a szabad választás tiszteletbe tartása, és elkerülhető az, hogy én gonosszá váljak, még esetleg egyes pillanatokban gonosszá váljak, vagy buta emberként viselkedjek, hanem igenis lehet Isten lelke által bölcsen cselekedni mindig. Mikor kezdődött és mikor zárul a megváltási terv? Ugye ezt megfogalmaztuk, hogy a világ alapítása előtt, a teremtés előtt már elkészült, de mikor indult el? Akkor, amikor a bűneset bekövetkezett. Ugye, amikor az ős evangélium elhangzott, hogy ellenségeskedést szerzek te közötted, mondja Isten az ördögnek, aki ugye egy kígyót használt föl, és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, vagy sarkában malsz, ugye halálos harapással. Tehát itt indult el. És ez Jézus azért jött, ugye már ekkor elmondta, hogy az ördög munkáját lerontsa, és az embert a sátán hatalmából kimentse. Hát van, amikor ki vagyunk mentve, és van, amikor még nem annyira. Ez ennek kéne megváltozni. Állandóan Istennel kéne járnunk. És az még sátántól ugye úgy is meg tud bennünket megtenni, hogy megőriz bennünket Isten a bűn elkövetéstől. Ebbe is sokfajta hangot hallok ma az egyházban. Hát ezt most itt felolvasom. Én nekem egy nagy kegyelem, hogy én elhiszem, hogy Ellen White proféta volt. Nagy kegyelem, hogy komolyan is veszem, ami le van írva. Hogy mérhetetlenül tisztelem, hogy Isten egy emberen keresztül, egy emberi gyenge edényen keresztül ennyi bölcsességet tudott elküldeni, mert ugye nem ővé a dicsőség, hanem isteni. És a következőket írta le. Kettőt is felolvasok, jó? Kettőt felolvasok ebből. Az egyik a Jézus életében található, és a hegyi beszédben is le van írva. Azt mondja, legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a parancs, egyben ígéret is. A megváltási terv célja az ember teljes szabadulása Sátán hatalmából. Figyeltétek? Teljes szabadulása. Azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa, és minden bűnbánó ember részesülhessen a Szentlélek áldásában, hogy megőrizhesse őket a büntet elkövetésétől. Annak idején olvastam, amikor Salamonnal foglalkoztam, hogy Salamon hiába volt annak idején kikiáltva a világ legbölcsebb emberének. Azt mondja, de a legfontosabbat nem tudta, hogy hogy kell a bűntől távol maradni. És mi akkor leszünk bölcs emberek, Isten bölcsessége, ugye ő maga akkor él bennünk, ha megtanulunk a bűntől távol maradni. Tehát azt mondja, hogy megőrizhesse őket a büntet elkövetésétől. És még egyet olvasok. Ez a Selected Messages első kötetéből van. A megváltási terve által Isten biztosította a lehetőséget minden, mint figyeljetek, minden bűnös jellemvonás és minden kísértés legyőzésére, bármilyen erősek is azok. Ha elhisszük, az már nagyon jó. Ha ebbe együtt is működünk, akkor már okos szüzekké válunk, tehát akkor egy fokkal jobb helyzetbe kerülünk. Tehát minden bűnös jellemvonásra. Úgyhogy ebben sok mindent hallottam, hallok, én e felé megyek, és nagyon kérlek benneteket, hogy ha szeretnétek az édegi tagozatba ott ülni Isten előtt, és hallgatni az ő tanítását, meg biztos be fog mutatni mindent, ki tudja hány dimenzióba, és se tudjuk, hát akkor valami csodálatos lesz, akkor ezt kell tennünk, ez szerint kell gondolkodnunk. Amikor a kereszten elhangzott Jézus szájából, hogy elvégeztetett, tulajdonképpen megnyílt előttünk az út az örök életre. Már akkor megnyílt, amikor még nem is léteztünk, és elhangzott az ős evangélium, ugye egy ellenségeskedés szerzek, de itt ekkor egyértelművé vált az akkori ígéret beteljesedése. Krisztus meghalt minden ember bűnért, és amiket legyőzött ott a kereszten, most leszeretné győzni bennünk is. Csak akkor tudja legyőzni, ha figyelünk rá. Tehát, hogyha odafigyelünk, és lépésről olyan, tényleg ő is a mi lassúságunk, gyengeségünk, és felfogási képességünk szerint halad ezen a területen is. Én emlékszem, hogy amikor teljesen kezdő hívő voltam, nem, mint hogyha most már nem lennék, mert mindig kezdő az ember, de emlékszem, hogy azt kértem, de nagyon-nagyon kértem a jó atyától, hogy én mindent nem tudott, tehát titkos bűnömtől is meg akarok szabadulni. Hát tudjátok, ez egy szörnyű hét volt. Én már nem emlékszem, darabonként nem is tudom összeszedni, hogy milyen bűneim voltak, csak azt tudtam, hogy mérhetetlenül bűnös vagyok, és nem is tudok együtt működni, mert föl se fogom, csak azt, hogy ez szörnyű. Úgyhogy én azóta megtanultam, és ugye jó kell imádkozni, hogy Uram, csak egyenként, és szépen a te ütemterved és a te elképzelésed szerint szeretnék megszabadulni minden általam ma fel nem ismert bűntől. Tehát ebben a folyamatban kerülünk igazán belsőséges kapcsolatba Istennel, és itt leszünk okos szüzek, amikor engedjük, hogy Isten megtisztítson bennünket. Mert olyan kapcsolatba kerülünk, amikor Isten azt mondja, hogy most már ismerlek téged. Már ugye a balga szüzekre, akik szeretik, védik, tanítják, imádkoznak az igazságért, de nem kerültek ilyen jellemtisztításba, ilyen közel Krisztushoz, azokra azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el. Csak mondom, ne kérjetek olyat, mint amit én kértem, hanem csak szépen az Isten ütemterve szerinti gyógyulást kérjétek. Még befejezésül olvasok két rövid idézetet. Azt mondja, hogy minden Istentől, ez a Szemelvégyek ellenvált írásaiból a harmadik kötetből van, minden Istentől kapott erőnkkel igyekezzünk eljutni a Krisztusban való érett férfiúság korára. Elérni az ő jellemének tökéletességét. Látjátok, nem kevesebb. Mi a jellem tökéletesség? Szeretni. A többi csak föl van bontva, akár a 10 parancsolatba. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, nem is zárójelbe, zárójel nélkül hadd jegyezzem meg. Ellen White azt írja a Krisztus példázataiba, hogy az egészségügyi törvény betartása egyenértékű a 10 parancsolat betartásával, és Isten ugyanaz szigorúan veszi. Úgyhogy tűzzetek ki itt is magas célt, mindenki tudja, hogy hol tart, tűzzetek ki magasabb célt magatok elé. Olvasom tovább. Tehát igyekezzetek elérni az ő jellemének tökéletességét, ugye úgy fogjuk elérni, hogy ő bennünk van, és egy teljesen betölt, mert hát anélkül én soha nem érném el az ő jellemének tökéletességét. És azt írja, hogy amikor Isten szolgái eljutnak erre a pontra, pecsétet kapnak a homlokukra, a feljegyzés készítő angyal kijelenti, elvégeztetett. Hát ez gyönyörű lesz. Ezt tudjuk, hogy maga az elpecsételés, ez a vasárnap törvény után lesz még, amikor Isten megvizsgálja, meg lát, ugye ott van a vádolók, meg ott vannak az angyalok, meg ott vannak az el nem bukott lakó, és akik annyira szeretettel és annyira vágyodva néznek ránk, hogy szeretnének velünk személyesen is találkozni, és a üldözések közepette is egyetértünk-e Isten törvényével, megtartjuk-e, mert számunkra mindennél fontosabb. Csak ne felejtsétek el, itt a késői eső idején már, ha ezek között vagyunk, akkor biztos, hogy meg is tartjuk, mert ott már, ha megkaptuk a késői esőt, nem olvasok olyat, hogy valaki visszafordult. Csak azok részesülnek a késői esőbe, akik megtisztultak, és ezért Isten rájuk árasztja a késői esőt, ami ugye egyrészt az üldözések közötti megállás segíti, másrészt meg a missziót, ugye, tehát az Isten lelke általi evangélium terjesztését segíti, meg aki megéli a 7 csapásban való megállást segíti elő. És ott ekkor, mielőtt még Jézus kijön a Szentek Szentjéből, előtte történik még az elpecsételésünk. Tehát akkor Isten azt mondja, hogy elvégeztetett. És még egyet olvasok, ez pedig a pátriárkok és prófétákból van. Krisztus műve szolgálata az emberek megváltásáért, a világegyetem bűntől való megtisztítása, a bűnnek a mennyei szentélyből való eltávolításával záródik majd le. Ugye ez a kérdés, hogy mikor záródik le. Na, ekkor záródik le. Ezek a bűnök sátára helyeződnek rá, és ő elhordozza a végső büntetést. Ezután van ugye, amikor jön utána az 1000 év után vagyunk, aki után Jézus kimondta, hogy igaz, igaz legyen ezután, és utána helyeződik rá a sátára az összes meggyógyult, győztes, Krisztus által győztes, így helyes, megváltottnak a bűne sátára, és az, mintha soha nem is lett volna. Hát én nagyon kívánom, hogy még azon az egy igén gondolkodjatok el, hogy azt mondja a Korintus levélben, hogy semmit sem lehet az igazság ellen tenni, hanem csak az igazságért. Most a megváltási terv szempontjából gondolkodjatok el, hogy mit is jelent ez pontosan. Ugye ne felejtsük el, hogy Istennél hosszú távok vannak, Istennél emberi élettáv van, emberi események távja, de lesz egy időszak, amikor minden felgyorsul, és most már nagyon közeledünk ehhez, mert belegondoltam, hogy benne volt a megváltási tervben az indonéz földrengés. Ebben az évben ugye már 2 volt iszonyatos tűz rengeteg Kaliforniába, ki tudja, meghaltak, jó páran meghaltak, de ahhoz képest, hogy mekkora tűz van, azért nagyon sokan megmenekültek. Tudjátok, hogy a mostani imában azt kérte a generálkonferencia vezetése, hogy imádkozunk a Paradíz város teljes tűzvész által elpusztult lakóinak, akik életben maradtak, az életért, akik most még semmiük sincs, szó szerint földönfutóvá lettek, adventistákról beszélek. Elpusztult a gyönyörűséges imaházuk, imatermük, de ne felejtsétek el, mind benne, mert Isten előre látta, benne van az ő megváltási tervében, és ami imádságainkra számít, és gondolom arra is, hogy akár a környéken, akár a többieknek a adakozó kedvére, és hogy újra tudják építeni azt, ami teljesen tönkrement. Úgyhogy megenged az Jóisten dolgokat az életünkbe, egészen különleges dolgokat, de akkor engedi csak el a szeleket, vagyis azt jelenti, hogy már nem fékezi Sátán, nem most még fékezi. Gondoljátok, ezek a tűzvészek tőle vannak, lehet, hogy felhasznált embereket, de ott vannak ezek a csodálatos emberek, ezek a tűzoltók, akik köztük is meghaltak, közülük is meghaltak, akik ott vannak és próbálják ezt a lángtengert, ezt a nem tudom hány méter magasra felcsapó lángtengert megfékezni. Úgyhogy tegyétek meg, hogy a mi kis saját kis bajaink közepette, mert mindenkinek van, én azt tudom, imádkozzunk ezekért az emberekért. Amit meg tudunk, tegyünk meg ezekért az emberekért, és adjunk hálát naponta, én ezt igyekszem megtenni, hanem remélhetőleg nem felejtem el, hogy nálunk még nincs ilyen. Hogy a mi kis bajaink azok össze nem hasonlíthatók ezekkel a bajokkal, amikor valakinek megszűnik a háza, a lakóhelye, és semmije sincsen, és lehet, hogy meghaltak a családtagjai is. Úgyhogy kérlek benneteket arra, hogy sokkal komolyabban vegyük a előttünk álló küzdelmet, és sokkal jobban működjünk együtt Istennel és az ő szent lelkével. Amen.
Köszönjük azt gondolom, hogy itt tisztában kérdőnök hallottunk elő. És hát erre válaszolunk, mégpedig a 105-ös számunk.
Szívvel köszönjük ezt a végtelen gondoskodó szeretetet, hogy örök időknek előtte még meg sem voltunk, még ki se gondoltak minket, és már terved volt velünk, egy csodálatos mentő terved. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te mindenkinek helyet és teret adtál be ebben a megváltási tervben, mindenkinek lehetőséget adtál a megmenekülésre, és egyenként döntött el minden ember, hogy engedd a Te lelked munkájának, vagy nem. Köszönjük, hogy tudatlanságból senki nem fog elveszni. Köszönjük, hogy végtelen türelemmel, kegyelemmel végzed ezt a munkát, és hogy serkented az együttműködésünket, hogy együttműködve veled tehessél értünk sokkal többet, mint amit kívülről nem bennünk munkálkodva tehetsz. Köszönjük, hogy megértetted velünk, hogy ne balgaszüzek módjára vesszünk el, hanem azon kívül, hogy vágyunk Te utánad, és szeretjük és tiszteljük az igazságot, és Téged is, de engedjük, hogy átalakítsad a jellemünket Jézus Krisztus jellemére. Hiszük, Urunk, hogy amikor majd visszatükrözzük Őt, amikor teljesen átadjuk az akaratunkat a Te akaratodnak, amikor hagyjuk, hogy mindazt legyőzz bennünk is, amit legyőztél ő általa és ő vele a mi bűneinket, akkor majd kapunk egy pecsétet. Nem tudjuk, Urunk, hogy hányan leszünk, akik megélhetjük ezt az időszakot, de még nagyon sok feladat vár ránk. Nagyon szeretnénk, Urunk, állandóan együtt munkálkodni a Te lelkeddel, a jó cselekedetekben, másokért való tevésben, van, amikor szóval, van, amikor cselekedettel, úgy, ahogy helyes. És kérünk Téged arra, hogy egy mérhetetlen vágy alakuljon ki bennünk, hogy ott lehessünk az édeni tagozatnál, tagozat emberei között, tagjai között, hogy mi is ott ülhessünk, vagy állhassunk, vagy mehessünk veled együtt, és tanulhassuk a világegyetem csodáit, különleges törvényszerűségeit, aminek nyomán egyre boldogabbak és boldogabbakká válunk az örökké valóságon keresztül. Köszönjük, hogy már most elénk tárad a megváltási tervnek nagyon sok apró részletét, a kudarcokat és a győzelmeket is, és segítesz nekünk a helyes döntésben. Kélek, áld meg az életünket, add, hogy egyikünk se vesszen el. Különösen Ilikért imádkozunk, akinek most nagyon nehéz a helyzete. Add, Uram, hogy teljesen meg tudjon gyógyulni gondolkodásmódban abban, hogy a fia elvesztése azt nem tudta megemészteni eddig, és add, hogy most ebben a talán bizonyos értelemben még nagyobb bajban, legalábbis fizikai értelemben, add, hogy le tudja azt tenni a te kezedbe, és mindent te általad és te tőled tudjon venni. És kérünk a szeretteinkért, azokért, akik még 11 órások és kim vannak, Uram, a világban, de már készíted őket. Segíts, Urunk, hogy mérhetetlen befogadó, szerető gyülekezetté váljunk, és olyan jó lenne majd látni, amikor igenis tömegek fognak beáramlani. Bár nagyon sokan kimennek, de helyükben nagyon-nagyon sokan fognak jönni, és ugyanazt vallják, és ugyanazt várják, és ugyanolyan lelkülettel lesznek. Urunk, add, hogy ezeknek a soraiba tartozzunk mi is, együtt tudjunk majd velük működni, és a végső befejező munkában mindegyikünk ott, azon a poszton, azon a helyen, ahogy te ezt eltervezted, részt tudjunk venni a megváltás tervében. Kérünk, így állj meg bennünk, és add, hogy a vágyakozáson túl tevőlegesen akarjunk is tenni veled együtt. Jézus nevébe kértük. Amen.
Amen.
Drága népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen.